Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Munkáról és magánéletről sok mindenről beszélgetünk ma. Mitől lehet sikeres egy vállalat békeidőben, és mitől lehet sikeres krízis helyzetben? Hogyan ismerjük fel vezetőként például a változás szükségességét, legyen szó épp a digitalizációról, vagy a pandémia okozta sokról, arról, hogy mit tegyünk, hogyha hibázunk, hogyan érhetjük el a sikereinket. Mai vendégem a téma szakértője, Noszkai Erzsébet professzorasszony, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakvezetője, és hát sok egyéb titulust felsorolhatnék, egyet közülük még a Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottságának alapító tagja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
És köszönöm szépen. Köszöntöm a hallgatóinkat, és téged is természetesen.
Én pedig köszönöm a tegeződést, régóta ismerjük egymást. Professzor asszony, esetedben azt gondolom, hogy egyáltalán nem állja meg a helyét az, hogy aki nem tudja, tanítja, mert hogy tudod, sok évet töltöttél el az ipar sok területén, majd kutatóként, később oktatóként dolgozták. Ez egy tudatos építkezés volt?
Igen, ez egy nagyon tudatos építkezés volt, mert már tulajdonképpen egyetemista koromban is tetszett az, hogy valaki oktat. Csak én úgy gondoltam, hogy a menedzsment területen, a vállalati gyakorlathoz közel álló tudások területén úgy nem lehet Isten igazából hiteles az ember, hogyha nem fog neki a mindennapi praxisba megcsinálni mindent, amit egyébként arról területről tudni kell, többi kell. Nyilván nem lehet teljesen mindent végigcsinálni, de amit lehet. És ráadásul több ágazatba is, tehát én próbáltam több ágazatba is, az is elvem volt, hogy 3-5 évnél tovább nem maradok egy helyen, tehát ezek én nagyon tudatos lépések voltak, nagyon kerestem azokat a szakembereket, amennyire lehetett, akiktől tanulhattam, tehát nem sajnáltam az időt a úgynevezett túlórázástól sem, már úgy értem, hogy ott maradtam, esetleg kérdezősködtem, érdeklődtem, szívesen felvállaltam plusz feladatokat, mert azt gondoltam, hogy ez később vissza fog köszönni, és amikor már elég sok minden összejött a tarsolyomba, akkor elkezdtem érdeklődni a kutatások iránt. Mindig is érdekelt az innováció, akkor ugye úgy hívtuk, hogy műszaki fejlesztés területe. Olyan szerencsém volt, hogy elsők között dolgozhattam olyan helyen, ahol számítógépet kellett használni. Elektromos műveknél, hálózattervezés, műszaki fejlesztési osztályon, ott gépi programozást tanultunk, szinte most már nevetek rajta.
Hány éve volt ez?
Hú, ez nagyon régen. 67-ben végeztem, és akkor, mikor oda kerültem, mert össze egy ilyen gyakorlati idő volt egy fél évet, hogy 68-ban.
És ugye nagy cégeknél helyezkedtél.
Igen, és utána aztán elkerültem az Trust, alumíniumipari trusthöz, ott voltam 5 évet, és utána cseppelművek.
Kifejezetten férfias területek.
Hát, ezek komoly ágazatok, de a komoly ágazatokban voltak a komoly tanácsadói tevékenységek, már amennyire ezt így lehetett nevezni, már abban az időben jobbára szervezési osztályok voltak, főosztályok, önálló belső tevékenységet folytató részlegek, voltak ugye például intézetek, de akkor is a céghez tartozóan szerves része a trustnek, és ugye az egy különösen izgalmas része volt, hogy például akkor, mikor az elektromos műveknél is dolgoztam, akkor az egész MVM-et át tudtam tekinteni, tehát nem kellett szűkre szabottan, mert egy műszaki fejlesztési terület azonnál sokkal tágabb volt. Tehát a Veikkivel együtt működve dolgoztunk. Ez egy kutatóintézete volt az MVM-nek, akkor most már nincsen, de ott is nagyon komoly matematikusokkal dolgozhattam együtt, például Cséfalvai Károly, egy nagyon ismert név, Havas Miklós, őt még mindig sokan ismerik, Bach Iván. Tehát egy jó pár olyan ember, akiktől csak tanulhattunk.
És az nekem nagyon tetszik, hogy mindig is valahogy a kor elvárásai, vagy a kor trendjei előtt jártál, mert amit például mondtál, hogy 3-5 évnél többet nem akartál egy adott helyen eltölteni, ezt ma, a mai kor menedzsereinek tanítják, de nyilván nem most kezdted ezt az ugrálást. Tehát, hogy a pályád elején, közepén mi kellett ehhez a szemlélethez?
Kíváncsiság. Tehát egyfajta, mondjuk egy kutatói kíváncsiság. A szakma szeretete, elkötelezettség. Tehát nagyon jó mestereim voltak, akik jó kérdéseket tudtak feltenni. És látták rajtam az érdeklődést, és szívesen foglalkoztak velem.
És azt mondtad, hogy az egyetem alatt már tudtad, hogy az oktatói pálya a tiéd lehet.
Hát volt... reméltem pontosabban, hogy szerényebben fogalmazzak.
De volt olyan gyerekkori álomvágy, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, ha visszatekintünk hát sokkal régebbre?
Egészen ugye az első, második osztályos kislánykoromra, akkor én balettáncos szerettem volna lenni. Aztán... a művészetek mindig is vonzottak. Tehát én azt gondolom, hogy a kíváncsi ember az tulajdonképpen ugyanúgy érdeklődik a művészetek iránt, mint a tudományok iránt. Nem a véletlen, hogy a matematikusok többsége zenét is nagyon jól tud.
Ha már itt tartunk, egyébként azt mondtad, hogy kíváncsiság, és a közgazdász szakmát, a közgazdász pályát választottad. Mi vonzott ebben? Mi fogott meg benne?
Érdekes módon tulajdonképpen a véletlen vitt oda, mert én alapvetően jogász akartam lenni, méghozzá bíró. Nem vettek fel az első nekifutásra, és akkor elmentem az elektromos művekhez dolgozni, és ott az egyik kedves kollega az elkezdett velem beszélgetni, és próbálta rávezetni a gondolkodásomat, hogy nekem biztos nem annyira való ez a jogászi dolog, nem tudom honnan látta, őszintén szólva, de szót fogadtam neki, és akkor mondta, hogy menjek közgazdasági egyetemre, és tényleg fel is vettek.
És ha visszatekintünk, és nézzük az életpályádat, életutadat, a tudatosság egyértelműen jellemezte, ezt meg se kell kérdeznem, de mi segített a pályád során az érvényesülésben?
Egyszer azt mondta a Harsány professzor, aki témavezetőm is volt, mindaddig, amíg el nem hújt, tehát én a kandidátusi védésem előtt egy év előtt elveszítettem, ami nagyon fájdalmas dolog volt. Azt mondta, hogy egy manifest buldog vagyok, ami nagyon furcsa jelző volt. Tehát azt jelentett, hogy kitartás. Én akkor meg is lepődtem, én úgy érztem, hogy nem vagyok ennyire kitartó. De amikor ezt így többször elmondta, akkor elkezdtem ezen így elmélkedni, és akkor azt gondoltam, hogy talán valószínű, hogy ez visz mindig előbbre. Tehát a kudarcokból inkább azt próbáltam leszűrni, hogy kellene jobban. Tehát valahogy a kudarcok azok inkább megerősítettek most így visszatekintve.
És ugye 13 évig nagyvállalati területen, az ipar szinte valamennyi fontos területén tapasztalatokat szereztél. Jött a kutatás. A kutatásban mi hajtott előre, mit szerettél volna megismerni leginkább?
Azt, hogy nagyon bántott, hát bosszantott sokszor az, és tulajdonképpen inkább elgondolkodtatott, hogy miért van az, hogy mindegyik vállalat végül szocialista vállalat, és mégis vannak, akik jól csinálják, jobban, jobb mutatókat produkálnak, és jobban szeretnek ott dolgozni az emberek, jobb a légkör, ugye akkor még nem tudtuk azt mondani, hogy szervezeti kultúra, meg ilyen szép tudományos kifejezéseket, csak éreztük, hogy valami jobban működik, és akkor érdekelt az, hogy mi az oka. Tehát mi az oka, hogy egyik pusztul, és a másik meg, hát amennyire lehet, virágzik. És akkor ezek a kérdések, ahogy felvetődtek, és így a mesteremnek felvetettem, és akkor ebbe az irányba elkezdtünk mozogni. Tehát elkezdtek engem vinni abba az irányba, hogy akkor ne nézd meg, keressük meg. Nagyon sokat segítettek a matematikusok a modellezésben, rengeteget. Ők nem értettek az én szakmámhoz, de viszont értettek ahhoz, hogy hogyan kell jól modellezni. És akkor így jutottam el például ahhoz, hogy egyáltalán megfogalmazzam azokat a kérdéseket, és hogy ne, ilyeneket tanultam, hogy ne legyen ellentmondás a kérdések válaszok között. Tehát, hogy hogyan kell egy törvényszerűséget megfogalmazni. Kutatás, módszertani és ismeretelméleti problémák felé vittek, és ezáltal egy kicsit mélyebbre mentem, mint amennyire egyébként mondjuk egy átlagos kutató gondolkodik ilyen fiatalon. Mert ugye azok a mesterek, akik egy más, és az mindig is vonzott az a fajta munkamódszer, hogy nem ugyanarról a tudományterületről is kell beszélgetni emberekkel. Persze nyilvánvalóan az észszerű keretek között, de főképp az, ami a kutatásokban valami közös. És ezért sokszor egy laikusan felvetett, más tudományterületről felvetett kérdés, sokszor rávezetett arra, ami az én területemen még nem volt szinte meg se fogalmazva a fejemben, mondhatnám azt is, hogy egy homályos köd volt. De ezáltal, hogy ők viszont azon a területen szép, szabatosan meg tudták fogalmazni az önmaguk problémáit, ezáltal azt valahogyan asszociálva át tudtam vinni.
És hát említetted, hogy még a szocialista nagyvállalati időszakban már azon járt az eszed, hogy miért működik egyik vállalat jól, a másik pedig adott esetben miért haldoklik. Amikor ezeknek a kutatásoknak a kapcsán eredményekre jutottál, mennyire figyeltek fel ezekre az eredményekre, mennyire alkalmazták a gyakorlatban?
Hát a gyakorlat nemes szerint működött, azért valljuk be őszintén és férfiasan, tehát ugye máshogy dőltek el az elismerések. De attól még láttuk, hogy hol van a jó eredmény, és hol a rossz eredmény. Én például az Altruszben az egyik munkatársam, aki mérnök volt, nagyon komoly ágazati kutatásokat csináltunk, és lementünk azokra az adatmélységekre, ahol azért már viszonylag kevés torzulás volt. És akkor döbbenten láttuk, hogy amely vállalat, mondjuk így a Trustnek az vállalata, képpen nem volt annyira feldicsérve, ott mintha jobb mutatók lettek van, és ezek nagyon érdekesek voltak, és elkezdtünk ezzel a mérnöki gyerekkel, kollégával, tehát fiatal ember volt, elkezdtük ezeket így firtatgatni, hogy hogy is van ez, miért is van ez, és akkor láttuk, hogy az elismerés az nem azonos az eredményességgel. És akkor ugye hát erre nyilván megvoltak a maga politikai magyarázatok is.
Ezt akartam kérdezni, hogy volt, hogy falakba ütköztél?
Ajaj!
Mesélj ezekről is.
Hát rengetegszer, hát ugye kicsit ugye ez összefügg azzal, hogy milyen időszakok voltak. Ugye például elkezdtünk Csepelen nagyon szépen dolgozni, modellezni a Dénes Tamás, mások is, akik, tehát a gráfot használták, S-gráfot használták arra, hogy különféle problémákat modellezzenek. Például, mit tudom én, akkor kezdtek el azzal foglalkozni, hogy az informális hatalomnak hol vannak azok a csomópontjai, amelyek tulajdonképpen a döntésekbe élesen belejátszanak, és az döbbenten látták a gráf elmélet segítségével, hogy nem törvényszerűen ott van a csomópont, ahol egyébként a hierarchia magaslatai vannak. De aztán jött ugye, abban az időben nagyon sok jó kutatás volt, rengeteg, hiszen szabadon szárnyalhatott egy kicsit a gazdasági, új gazdasági mechanizmus mentén, kicsit úgy kinyíltak az ajtók a kutatások felé, sok jó műhely volt, nagyon sok jó műhely volt, és az egyik ilyen jó műhely volt a Csepeli intézet, szervezési intézet, ahol eléggé szabadon dolgozhattunk, mint munkatársak, és ugye aztán jött ugye egy visszakozás, amikor ugye volt a lengyeleknél ez a jaruzelszki korszak, amikor ugye erős ráhatása volt a vállalati életre, olyan tekintetben is, hogy mit lehetett és mit nem tovább vizsgálni, és akkor például egyszerűen olyan, mint egy falba ütköztünk volna, ami addig nyilvánvalóan szabad volt, ott sorra robbantak fel az ilyen kedvező kis kutatócsoportok, tehát egyszerűen olyan falakba ütköztek, hogy elmentek máshova. Szétrobbantak. Vagy van, akit addig-addig, hát hogy mondjam, zavartak a különféle megjegyzéseikkel, míg magától elment. Tehát úgy tulajdonképpen szétrobbantottak ezek a jó kis műhelyek. És akkor hát elkövetkezett az az időszak, amikor az én fejemben egyébként az jelent meg, hogy én már annyi mindent csináltam és tudtam, és akkor már megvolt az a modell egy kollégámmal, Kárpáti Pál kollégámmal megcsináltuk, meg a Dénes Tamással, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy most már kutatni is lehetne jól, és akkor mentem el, az Infelor volt akkor még a nev, aztán később Számkelet, kicsit a nevekkel mindig gondban vagyok, mert annyiszor átváltoznak a nevek. És akkor ott elkezdtem ezzel foglalkozni. És akkor tulajdonképpen én akkor gondoltam, hogy egy idő múlva úgyis el fogok menni kutatóintézetbe, ez egy picit meggyorsította. De számtalan szó volt ilyen, hogy amikor eljutottam egy eredményig, és már lehetett volna valamit kezdeni vele, akkor azért falakba ütköztem.
Hogyan viselted ezeket a visszautasításokat, falakat, kudarcokat?
Akár? Kerestem egy másik helyet. És
egy másik feladatot?
Nem, egy másik munkahelyet, és akkor megpróbáltam ott újraindulni.
A váltásaid egyébként mindig tudatosak voltak?
Igen.
Tehát, hogy milyen személyiség vagy, mennyire határozottan, mennyire gyorsan döntesz?
Nem döntök gyorsan. Nagyon sok éjszakában kerül, amíg eldöntök valamit, de ha eldöntöm, akkor utána már akkor megyek előre. Azt gondolom, hogy nem szabad. Tehát, hogyha az ember dönt, akkor ez a válságkezelésnél is így van. Tehát azért mertem felvállalni válságot, többet is kezelni, mert a válságkezelésben nincs A vagy B vagy C verzió. Egy verzióban. Na most, aki ennek a terhét nem tudja elviselni, az soha nem lesz jó válságmenedzser. Az lehet, hogy az ember vívódik, vajódik, szenved, de ha már eldönti, akkor nincs visszaút.
És hogyan lehet valaki hiteles kutató, hiteles vállalati szakember, hiteles tanácsadó, vagy éppen egyetemi oktató? Mi a kulcs?
A hit. Az a fajta meggyőződés, hogy én annyiszor körbejártam, annyiszor megvitattam, annyiszor kipróbáltam, hogyha azt is mondják, hogy nem így van, akkor is én hiszek benne, és akkor addig-addig megyek, amíg egyszer csak el nem jutok oda, hogy tényleg ez bebizonyosodik.
Nyilván egy hosszú út vezetett esetedben, mire az oktatói pályára léptél, az egyetemi oktatói pályára ténylegesen. Mikor érezted azt, hogy kész vagy arra, hogy már másoknak átadd a tudásodat?
Tulajdonképpen a kandidátusi értekezésem még nem volt beadva, de már akkor elkezdtek. A műegyetemen voltam én tulajdonképpen ugye témavezetés alatt, a Sányi professzor, de ugye meghalt, és akkor ugye a kollégák egy kicsit úgy érezték kollegalitásból is, hogy segítenek, és akkor így próbáltak bevonni. Nagyon-nagyon segített Boros Zoltán például, Kocsis professzor úgy nagyon sokat segítettek, és hogy akkor hogy mondták, hogy ahhoz, hogy az ember a kutatói pályában is kiteljesedjen, akkor azért legalább külső óradást vállalják, mert akkor kutatóintézetben voltam, még az ipargazdasági kutatóban, és akkor mondták, hogy külső óradást azért vállaljak, mert hogy akkor már úgy, ha egyetének komolyan gondolom az egyetemi pályafutásomat, akkor ez a kipróbálásom önmagam számára, ez akkor nekem jót fog tenni, meg ugye egyébként is illik azt elvállalni, hogy az ember ne csak kutasson, hanem akkor, amit már elért, azt valamilyen szintig átadja másnak. De ezt így gondoltam, és csak én későbbre időzítettem volna, de hát így ez így adódott, és nem bántam meg a mérnök hallgatókat oktatni, remek dolog volt. Tele voltak kíváncsiság.
Párhuzamosan haladt az életedben a tanácsadás, az oktatás, a kutatás?
Igen, a soha nem hagytam el, mert azt éreztem, hogy ha ezt a lábamat elhagyom a praxist, akkor nincs, nem marad munícióm, tehát akkor miről fog szólni a kutatásom, ha nincsenek gyökereim, és akkor mit mondok a hallgatóimnak? Tehát olyan, azt én tudtam, hogy mindig korszerűt kell adni. Tehát mai napig is kutatok, mai napig is, amennyit lehet megyek, ha más nem, akkor a hallgatóimnak, akik valaha hallgatóim voltak, és ma már kész tanácsadok, akkor ilyen konzilium jelleg meghívnak, akkor megyek utána. Tehát, hogy megnézem, hogy a praxis most hol tart. Nem is csinálok most már például válságkezelést, mert azért az infarktus veszéllyel is járhat, és az én koromban ez már nem nagyon lenne célszerű. De az nem azt jelenti, hogy ettől én elszakadtam. Tehát én a praxistól soha nem szakadtam el.
Tehát mindig is közelről vizsgáltad a vállalati működést.
Igen, tehát így próbáltam meggyőződni arról, hogy amit én gondolok, vagy vélek a kutatói konzekvenciák levonásával, az igaz vagy sem. Tehát ezt így visszacsatoltam. Tehát ez egy ilyen erőteljes körforgás.
Igen, hát hogyha csak egy példát hozunk, az informatikának a szerepére a vezetés rendszerében, a menedzsmentben, erre te hívtad fel elsőként a figyelmet Magyarországon. Tehát hogyan lehet nem csak lekövetni, hanem elébe menni a változásoknak? És hogyan lehet hallatni a szavadat?
Hát publikációkon keresztül, konferenciákon keresztül, nagyon sok műhely munkán keresztül. Mindig vannak olyan érdeklődő emberek, akik szívesen dolgoznak műhelyben. Most is van műhelyem, tehetségműhelyem. Most kiszámoltam, 30 évvel foglalkozom tehetségek gondozásával. A Magyar Tehetség hálózaton belül is most már lassan 20. éve ott is. Tehát, hogy az ember nem elszigetel, tehát olyan nincs, hogy teljesen elszigetelődik. Tehát az nem lehet, hogy valaki beül egy szobába, és akkor kitalálja a dolgokat.
Tehát nem lehet az elefántcsontoronyban élni.
Nem lehet elefántcsontoronyban élni. Menj az emberek közé. Nekem mindegyik kivétel nélkül, mindegyik mesterem azt mondta, menj az emberek közé. Ez cseppen azt jelentette, hogy menjél a munkások közé például. Hallgass meg őket. Legyél fogékony az ő problémáikra. Legyél fogékony, hogy mi nem jó működik abban a üzemben. Hogy miért rossz, miért van nagy magas selejt százalék. Tehát ilyen fontos mozzanatokra figyeljünk oda. Hallgassuk meg az embereket. Nagyon sokat számít a válságkezelésben is, hogyha lemegy az ember, és megnézi, hogy például ott fölül, amit a főnökök megfogalmaznak, az ott lent a munkahelyeken hogy fest. És akkor az a sokszor erős diszkrepancia azért már nagyon sok mindent mutat, hogy nagyon sokszor a menedzsment, aki tükörből látja a világot, mert minden nap nem lehet minden munkafázissal szembesülni ott lenne a gyakorlatban, hogy ez mennyire torz vagy sem. És sokszor nagyon torz.
Innen folytatjuk a beszélgetést, tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit. Beszélgető társam továbbra is Noszkai Erzsébet, professzorasszony, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakoktatója. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.